Kedves hallgatóink, a házasság hete kapcsán már az iménti beszélgetésünk során is felvetődtek olyan kérdések, hogy mennyire érték ma a házasság intézménye, milyen könnyen mondanak le egymásról a párok egy-egy konfliktus helyzetben, miért fordul meg a nők és a férfiak fejében az a gondolat, hogy rosszul választottam. Mi az, ami erősíti a kapcsolatokat, kivel osztjuk meg gondjainkat, hogyan jelenik meg a házasság a Bibliában? Ezen kérdések mentén készült következő beszélgetésünk.
Kovács Károly, szakpszichológus, családterapeuta, mennyire könnyen mondanak le ma egymásról az emberek egy párkapcsolatban?
Ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is, mármint könnyen is, meg nem is. Nem gondolnám, hogy bárki is, ha már összeházasodott, akkor utána ezt olyan nagyon könnyen csinálná. Biztos megszenvedi, míg eljut odáig, hogy ki akar lépni. Ugyanakkor meg ugye az egész világunk ebbe az irányba nyom bennünket. Ha belegondolunk, ugye ülünk itt most egy székbe, amit szalagtermékként bármikor, ha elromlott, lecserélhetjük, vehetünk újat helyette, és lehetne sorolni, hogy az életünkben hány ilyen van. A régi ember az maga faragta az eszközeit, szerszámait, akár a székét is, így talán gyorsabb, többet el lehet adni, ahogy ezt manapság csináljuk, viszont amikor ez átmegy, ez a fogyasszunk és inkább vegyünk újat, mint javítsuk meg a régit, amikor átmegy az emberi kapcsolatokra is, na akkor jön a probléma. És hát bizony a házasságokban is eljutnak oda házaspárok, hogy akkor menjünk külön. Akár a mi életünkbe, de akár mások életébe is. Bizony sok-sok olyan pont van, amikor lehetne külön menni. Sok ilyen pont van, mert hogy az élet erről szól, hogy állandóan konfliktusba kerülünk. Nem egyszerre vágyunk ugyanarra a dologra, mások a kíváncsiságaink, és lehetne sorolni, hogy mennyi különbség van ember és ember között. A házasságban is ott vannak ezek. Amikor ezek ütköznek, ezek a egyébként otthonról hozott örökségeink, működésmódjaink, látásmódjaink, reakcióink, amikor ezek ütköznek, akkor azt gondoljuk, hogy rosszul választottunk. És rögtön azon kezdünk gondolkodni, hogy akkor hogy is kéne tovább, és egy idő után azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy akkor keresnem kéne egy olyat, akivel jobban passzolunk egymáshoz.
Mennyire kell keresni egyébként ennek az egész jelenségnek a gyökerét a hagyományainkban? Most csak egy példát mondok, szokták mondani még nagyanyáink, hogy nagy az asszony köténye, sok minden alája fér, ugye? Na mit is jelent ez?
Aztán én is hadd mondjak egy ilyet, hogy mindegy, hogy hol éhezik, mert csak haza gyűjjék vacsorálni. Igen, ezek mind-mind azt a bölcsességet őrzik, hogy bizony vannak problémák, vannak konfliktusok, vannak kísértések akár, de amíg ezt meg tudjuk oldani, amíg elnéző szeretettel tudunk lenni egymás felé. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a szeretet sok bűnt elfed, a szeretet himnuszába olvassuk ezt. Talán ez a kötő is erről szólt, az asszony köténye. Amíg a kísértéseinkkel is el tudunk bánni, mert kísértés az van, lesz, mindig is lesz, de amíg el tudunk bánni vele, és amíg együtt beszéljük meg, tesszük tisztába, harcoljuk meg, addig lehet, hogy éppen még erősít is a kapcsolatunkat. Csak az a baj, hogy ez is itt van a mai világunkban, hogy annyira individuálisan éljük már az életünket. Egy családban is sokszor mindenki előveszi a kis kütyüjét, és akkor azzal ott el van, vagy azon keresztül másokkal. Nem azzal, aki ott van mellette.
Nem azzal.
Nem bizony, nem azzal, és ez időnként, ha előfordul, nem probléma, de amikor intimebb, szorosabb kapcsolatba kerülök, jobban megosztok, lelki dolgokat előhozok ezekben a kapcsolatokban, a természetes, személyes kapcsolataimban pedig egyre kevésbé, na akkor megint elkezdődik valami olyan probléma, amit lehet, hogy észre sem veszünk sokáig, de egy idő után ez oda fog vezetni, hogy ki ez az idegen, aki itt van a közelembe. Bezzeg, akivel az előbb cseteltem, lehet, hogy soha életemben nem láttam, nem tudom milyen ember, és főleg nem cseresznyéztünk egy tányérba, ha már itt régieket emlegetünk, nem viseltünk közös terhet, de olyan jól elbeszélgettünk az előbb. Sokkal közelebb vagyok hozzá, mint akihez fizikailag vagyok itt közel, de idegenné vált.
Mennyire patriarchális ilyen tekintetben a Biblia egyébként, hogyha a házasságról, a párkapcsolatokról van szó, mennyire férfi központú, mennyire nézi el jobban mondjuk a férfi bűnöket, mint a nőit?
Hát, nagyon izgalmas kérdés ez is, mert én azt látom, hogy Isten androgűn, ha lehet ezt mondani. Ő nem férfi, nem nő. Ugyan lehet, hogy atyának szólítjuk, itt csak zárójelbe jegyzem meg, a Viskó című regényben nagyon izgalmasan van ez, ahogy sokáig nőként jelenik meg a férfi számára Isten, mert hogy arra volt szükség, a női minőségre. Szóval Isten demokratikus, és hogy szokták ezt mondani? Ő nem tesz különbséget nemek között, hanem egyformán szereti azt, akit ő formált, és a teremtés egyik variációja szerint ugye férfivá és nővé teremtette az embert, és így együtt tudjuk kiábrázolni az ő képmását. Tehát én sehol nem látom a Bibliában, hogy ő mondjuk férfi párti lenne. Az Új Szövetségben nagyon is modern volt, amikor megszületett az Új Szövetség, az a gondolat, hogy a nőket ugyanúgy tisztelni kell, mint a férfiakat, mert az akkori társadalom nem ilyen volt. Például a Péter levélben olvassuk azt, hogy és ti férfiak megértően gyöngét szeretettel legyetek együtt a feleségeitekkel, tudván, hogy örök társaitok a kegyelembe, és még ott az ígéret is, illetve a figyelmeztetés, nehogy az imádságaitok meghiúsuljanak. Tehát ha én nem tisztelem a feleségemet, mint amit sokszor férfiként várjuk el az asszonyainktól, nem jó, hogyha ezt nagyon erőteljesen várom, az a jó, hogyha úgy élek, hogy önként is tisztelni tudjon a másik, de ugyanígy kölcsönösen nekem is tisztelnem kell őt. Egyformán szeretnem kell. Amit sokszor félreért a világ, és talán a kérdés is erre utalt, hogy van egy munkamegosztás. A férfi a vezető, a nő pedig a segítőtárs, a hozzáillő segítőtárs. A Biblia ilyen fogalmat is mond itt, hogy ti feleségek engedelmeskedjetek a férjeiteknek. Ez a mai ember, a mai nők fülének nagyon nem tetszik, de csak gondoljunk bele, beülnénk most ketten a kocsiba. Ön egy nő, én egy férfi vagyok, valamelyikünk odaül a volánhoz. Vajon jó lenne, ha a másik oda kapkodna? Nem. Viszont aki meg a volánnál ül, nem biztos, hogy a térképet ki tudja nyitni, elő tudja venni, vagy mondjuk ma már a GPS-be be tudja ütni, hogy hova is akarunk menni, azt meg akkor a másiknak kell tennie. Tehát ez egy munkamegosztás. Nem értékbeli különbség, nem rang, sor, hanem egyszerűen egy munkamegosztás. Nekem férfiként kell vállalnom a vezető szerepet, ráadásul a mester bemutatta ezt, és az ő bemutatásában a vezetés az a szolgáló vezetés. Ráadásul az életét is odaadó szolgáló vezetés. Ő úgy szeretett bennünket, mint urunk, mint vezetőnk, hogy az életét is odaadta értünk. Ha így gondoljuk végig, akkor már nem gondolom, hogy olyan nagy kiváltság vezetőnek lenni, felelősség és tényleg kiváltság, de nem olyan, hogy ó, sokkal jobb, hogy én vagyok a vezető, te meg csak a beosztottam vagy.
Azért ez közismert, hogy a Biblia ószövetségi részeiben, ugye bizonyos keretek között a többnejűség és a házasságon kívüli kapcsolat elfogadott volt. Most ezt egy mai ember hogy értékelje?
Nagyon érdekes, egyszer a zsidók megkérdezik Jézus, pont ez a kérdés van ott, ez feszül bennük, mert hogy már az volt a kultúrájukban, hogy hát a férfinek bocsánatos bűn vagy spondját rá, az asszony meg halálra kell kövezni. Hát mekkora igazságtalanság. És akkor megkérdezik Jézust, hogy te mit mondasz, mester? Mózes nekünk vállólevelet adott. Vagyis, hogyha meguntam a feleségemet, elküldhettem, de azért adjak neki egy vállólevelet, az egy kicsit enyhítette a helyzetét. Azt mondja Jézus, hogy nem így volt ez kezdettől fogva. Tehát ott feltárja azt, hogy Isten gondolkodásában szó sem volt többnejűségről, szó sem volt ilyen különbségtételről, hogy a férfinak megengedett a nőnek, meg nem. Kezdettől fogva, és itt visszautal a teremtési ígére, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egyé. És még hozzáteszi azt is, hogy amit Isten egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Ja, és mondja nekik, hogy a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg Isten, hogy elváljatok, és adott vállólevelet. Éppen a vállólevéllel egy kicsit védve azért az asszonyt. Tehát szó sincs róla, hogy ezt Isten gondolta így, hogy na, fiúk, gyertek ide, mi egy kupacba jó cimborák leszünk, és nekünk bármit szabad, bezzeg a nőknek. Isten nem így gondolkodik. Ő halálosan szereti a nőket ugyanúgy, mint a férfiakat. Ha mi ezt így gyakorolnánk, férfiak, akkor nem lett volna szükség az emancipációra, mozgalmakra és a többi.
Öngyülekezeti tag is, tehát ittben élő ember mondhatom akkor, és családterapeuta. Hogy látja, hogy azok az emberek, akik hitben köttetik meg a házasságokat, sokkal jobban megharcolnak érte, vagy sokkal komolyabban veszik a házasság szentségét? Tehát mennyit segíthet a hit?
Nagyon sokat. Egyébként a Könyves Kelemen balladájába halljuk ugye az énekből, hogy hit nélkül sem élni, sem alkotni nem lehet, tehát mindenki hisz, csak az nem mindegy, hogy miben hiszünk. Ha én egy hazugságban hiszek, az is messze menőkig hatni fog rám. Aszerint fogok élni, amiben hiszek. Ha az igazságban hiszek, akkor az fog vinni engem. Ha nem hiszek az igazságban, attól még az igazság igazság marad, én fogok tévedni. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés, megint pszichológus szemmel, különösen a hit kérdése. De a kérdésre visszatérve, azért segíthet, mert a keresztény ember ugye Isten színe előtt köti meg a házasságát, és mi szövetséget kötünk. Nem szerződést írunk, hanem szövetséget kötünk. Az a különbség, hogy a szövetség ráadásul vérszerződés, az arról szól, hogy ha én megszegem ezt a szövetséget, akkor halállal lakoljak. Holtomiglan, holtodiglan hűséget esküdünk. Óriási a felelősség. Nagyon kemény. Meg is kérdezik a tanítványok, amikor Jézus beszél így a házasságról, hogy hát mester, hát akkor ki köt házasságot egyáltalán? És itt megint egy nagyon fontosat mond a mester, mert azt mondja, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Na, a keresztény ember pont ezért megy oda Istenhez, és vele hármas szövetséget köt. Megfogadja azt, hogy hűséges leszek, holtáig vagy holtomig, kitartok mellette, ráadásul nem csak a jóban, hanem a rosszban is, nem csak az egészségben, hanem a betegségben is, nem csak a boldog, hanem a boldogtalan állapotában is. De a végén azt mondjuk ki, hogy és Isten engem ebben segítsen meg, mert magamtól nem fog menni. Én hiszem, hogy a házasság az transzcendens intézmény, emberileg nem lehetséges jól élni. A legjobb házasságok is valahogy zötyögnek ahhoz képest, mint amit Isten eltervezett, ha viszont őt hívjuk be segítségül, akkor a legrosszabbnak tűnő, totálisan már elromlónak tűnő házasságot is Isten fel tudja támasztani. Meg tudja újítani. És mi a házassággondozó szolgálatunkban nem egy ilyen házasság megújulást láttunk már. Amikor készek voltak a felek odaigazítani Isten igéjéhez, Isten üzenetéhez a házasságukat, akkor elkezdett működni. Tehát nem a házasság intézményével van a baj, hanem a működtetőkkel.
Na most említette, hogy szövetségről van szó, egyfajta szövetségről, és megint egy kicsit vissza kell nyúlnom a régmúltba. Több házasság működött ugye gazdasági és egyéb alapokon, aztán azt gondolták a szülők, ha ilyen indokokkal összeadnak két fiatalt, majd csak megszeretik egymást. És a mai világban is előfordul, csak talán fordítva működik egy kicsit, hogy a szerelemnek induló házasság aztán később egy ilyen gazdasági szövetséggé alakul. Milyen érdekes ez? Ön is lát ilyet?
Igen, és mennyivel jobb a régi. Mert egyre inkább szeretem a másikat, és szeretetben élhetem az életemet, míg ma meg tényleg a szeretet meghidegül, és marad, hát ma már ugye, amikor a nők is dolgoznak, és ugyanúgy felelős beosztásokba kerülhetnek, keresni tudnak, már nem szorulnak rá annyira a férfi ilyen jellegű gondoskodásáról. Szóval nekem jobban tetszik az első. Nemrég hallottam, nem tudom, hogy ez anekdóta, vagy tényleg megtörtént, egy magyar fiú meg egy indiai fiú utaznak a vonaton, és az indiai srác mondja, hogy megyek haza, most lesz az esküvőn. És a magyar fiú felsóhajt, hogy de jó neked, biztos gyönyörű szép párod van, mire az indiai fiú, még nem láttam. Nem láttad. Nem is értette a magyar srác, hogy miről szól a történet, akkor hogy veheted el? És ugye az indiai fiú mondja, hogy semmi baj, hát elveszem, és lesz időnk megszeretni egymást. És nem csak szép gondolat, hanem működik. Pontosan azért, mert az ember annyira a feje tetejére állva gondol mindent manapság. Egyébként mindig ilyen volt az ember, Isten nélkül mindent a feje tetejére állítunk, ráadásul, ha már a házasság nehézségeiről beszélünk, nem szabad elfelejteni keresztényként, belelátunk abba a valóságba, mivel a biológiai szemeinkkel nem láthatunk a szellemvilágba, és Isten világosan értésünkre adja, hogy a nagy ellenség, az mindent, ami szent, amit Isten széppé akar tenni, azt le akarja rombolni, és a házasság talán az egyik legnagyobb célpontja, mert a házassággal Isten viszont azt akarja elmesélni, legalábbis az övéi házasságával a világnak, hogy na látjátok, hogy szereti ez a két ember egymást? Én, az Isten, így szeretlek benneteket. Ajajajaj, vajon erről szól-e a házasságunk? Tényleg rajtunk keresztül Isten szeretetét látják-e meg az emberek? De jó lenne, ha így lenne.
Egy másik jelenség, hogy egyre jobban kitolódik a házasság kötések ideje, tehát egyre később házasodnak a fiatalok, ezt is meg lehet figyelni, nem mindenkinél igaz, de azért egy ilyen tendencia is megfigyelhető. Vajon mi állhat ennek a hátterében? Félnek a fiatalok a csalódástól, vagy egyfajta álomvilágban élnek a házassággal kapcsolatban, vagy egyáltalán mit sugall ezzel kapcsolatban a média, a filmek? Mire vágyik ma egy fiatal, ha házasság? Van szó.
Nagyon jókat sorolt föl, és eszembe is jutott, hogy még az előző kérdésre sem válaszoltam, de a kettőre együtt tudok, mert hogy így van, nagyon sok minden van a mai világunkban, ami nem segíti a pártalálást. Például az sem, hogy vajon vannak-e olyan fórumaink, ahol lehet találkozni. Régen a falu ember elment a táncházba, és ott Pista Juliskával táncolt, ismerkedtek egymással. Ma milyen ilyen lehetőségek vannak? A plázába bemegyünk ott csavarogni? Vajon lehet ott jól ismerkedni? Na, lehetne még sorolni, hogy mi minden nehézsége van a mai fiatalságnak. Például az is, azt mindenképpen csak megemlítem, hogy egyre több rossz példát látnak. Sajnos... Például. Hát a feleségem olyan helyen dolgozik, ahol tanulókkal találkozik, és el szokta mondani a statisztikát, hogy egy-egy osztályba majdnem a fele a gyerekeknek már nem épp egészséges családban él, hanem elvált szülők újraházasodott, vagy egyedül nevelnek anyák gyerekeket. Most elképzelhetjük, hogy a fiú szerepet, a fiú mintát, bár most elugorhatnánk akár a gender kérdésig, de nem akarok. Tehát, hogy a fiú mintát egy fiú az édesanyjától a legjobb szándék mellett sem fogja látni. Vagy az sem, hogy egy nővel hogy kell viselkedni, azt akkor látná, ha az édesapja ott lenne, és időnként összevesztének, aztán kibékülnének, ez is nagyon fontos tanítás a gyerekeknek, aztán látna azt, hogy hogy tiszteli a feleségét az édesapja. És az édesanyja is hogy tiszteli az ő férjét. Na, szóval, hogy ha nincs együtt a család, ezeket már rögtön handicappel indulunk, mert nem látjuk, nem tudjuk megtanulni. Úgyhogy nem könnyű, és hát persze, azon túl, hogy mondjuk kitolódik a tanulás ideje, később állnak munkába a fiatalok, valóban ott lehet a félelem is, másrészt a kényelem is. Itt megint ez meg talán az anyák és az apák, tehát a szülők felelőssége is, hogy mennyire kényeztetik el a gyereküket. Voltam én már ilyen műsorra is meghívva, hogy a rádióba, hogy papa bank, mama hotel. Ugye ezt a kérdéskört nem kell ragozni, mert mindenki tudja. Persze, hogy nehéz kimozdulni akkor, amikor otthon mindenem megvan. Ugyan az a szeretet, az a minőségű kapcsolódása, hogy egy partnerrel, egy párral lehet, az nincs meg otthon, de hát ez a pár, ez nem fog nekem rögtön főzni, kimosni a büdözzoknimat és a többi.
Visszatérve még egy gondolat erejéig a házasságok megmentésére. Tehát az a lényeg, hogy valakinek okosnak kell lenni egy ilyen helyzetbe. Ugye?
Így van, sőt, nagyon jó, ha mindketten okosak vagyunk, és itt jön a hit szerepe, arra sem válaszoltam, te jó ég, mert hogy amikor hármas fonal van, ugye azt mondja a Biblia, az nehezen szakad el, amikor Istennel szövetségben éljük már az életünket, akkor, amikor mi mindketten már nem vagyunk elég okosak, már hajt a vad indulatunk, a természetünk, a keresztény ember jobb hián, és tényleg nincs jobb, mindig az ő megváltójához fut oda. Hogy uram, látod, hát baj van. Sőt, nem szereti a feleségem, de szerintem nagyon igaz, hogy mi úgy szoktunk panaszkodni, hogy rögtön az első pár is. Amikor ugye számon kéri Ádámot Isten, hogy hát mit tettél? Akkor Ádám rögtön azt mondja, hogy az asszony, akit te adtál, uram, tehát Isten, te vagy a hibás. Rossz asszonyt adtál. És én is így szoktam oda menni, hogy uram, hát az asszony, akit tőled kaptam ajándékba, mert józan pillanataimban látom, hogy mekkora ajándékot kaptam a feleségemben. De a bajban, a konfliktusban rosszabbul, sötétebbül látjuk egymást, és hát bizony ott ez a probléma, hogy akkor most ki van itt mellettem, ellenség vagy jó barát? És hát amikor Istenhez futunk a problémáinkkal, az okosság nála van. Ő a bölcs. De ő kész nekünk ideadni a bölcsességét, ha kérjük, és nem kételkedünk, és akkor már így tudunk visszamenni. Sőt, egész pontosan, ugye, én azzal megyek oda, hogy hát uram, baj van a feleségemmel, meg még veled is, mert te adtad tévedésből, és Isten ilyenkor megnyugtat, és megnyitja a szememet arra, hogy én mit csináltam. Én mivel járultam hozzá a helyzethez, ami kialakult. Úgyhogy vissza már azzal tudok menni, hogy bocsáss meg, drágám, látom, hogy ezt hibáztam. Tehát ezért jó Istennel hármasban élni, a hit ezt a pluszt jelenti, hogy velünk mindig ott van a mi családterapeutánk. Mindig lehet hozzá menni segítséget kérni. És ezért mindketten tudunk okossá válni, vagy talán amire célzott az meg az, hogy elnézni, nem ragaszkodni mindenáron valami olyan problémához, ami nem örökérvényű, hanem megtanulni túllépni rajta, megtanulni bölcsen elhallgatni. Na ez az, amit így mond a Szentírás, hogy a szeretet sok bűnt elfedez.
Kovács Károly pszichológussal, családterapeutával beszélgettünk a keresztény házasságok előnyeiről a házasság hete kapcsán.